Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki feltámadt és így köszöntötte a tanítványokat, békesség néktek. Pedig csendesedjünk el, és imádkozzunk.
Élő Jézus Krisztus, köszönjük, hogy nem ért véget utat hozzánk, hanem éppen elkezdődött. Köszönjük, hogy ma is bátran szólíthatunk téged Mesternek. Szent küldetésed megismerése hatalmas öröm számunkra. Ebből élünk naponta, és ez a mi egyetlen teljes vigasztalásunk. Reménységre és bátorságra ébredt húsvéti néped, megújult lélekkel dicsér ma is téged. Hallgass meg énekünk! Élő Jézus Krisztus, vedd el tőlünk a sablonos szavakat, és adj helyette élettel teli üzenetet szerte az egyházadban. Vádaskodás helyett a másik ember felfedezése, bizalmatlanság helyett az együttműködés, erőtlenség helyén pedig lendületes szolgálat ébredjen ma. Töredezettségünk és szétszakadozottságunk hadd gyógyuljon a húsvéti ünnep örömében. Kiábrándultságunkat és elesettségünket hadd váltsa fel a te húsvéti lendületed. Mozgass meg minket, hogy mi is mozgatók lehessünk gyülekezetünkben. Formáld át életünk. Élő Jézus Krisztus, tágíts ki látókörünket, hogy felelősen nézzünk szét környezetünkben. Taníts meg minket éles látásra és a mélységekre is tekintő kutató keresésre. Engedd úgy szemlélnünk a múltat ma életünkben, hogy a benned kapott biztos jövő vezessen minket. Szabadíts meg a szorongástól, emelj ki a rettegések mélyéről, töröl ki mindent az életünkből, ami szembefordít minket veled. Add nekünk ma az értelmes jövő és tartalmas holnap biztonságát. Vezess küldetésünk! Élő Jézus Krisztus, sokan nyújtják felénk kezüket, de nekünk nincs erős és nagy kezünk. Sokan kiáltanak utánunk, de mi csak ritkán fordulunk vissza. Sokan állítanának meg minket az úton, de képtelenek vagyunk a lassításra. Húsvéti erőddel állj mellénk, hogy ne felejtsük el soha közelségedet. Fogd meg a kezünket, és emeld fel a fejünket. Tégy minket olyanná, hogy téged lássanak és érezzenek az emberek ott, ahol mi vallomást teszünk rólad. Szabadíts meg áruhánktól és hazug külsőnktől, hogy ne ártsunk tovább a te nagy művednek. Adj szolgálatunknak őszinteséget. Élő Jézus Krisztusom, hallgass meg énekünk, formáld át életünket, vezess küldetésünk, adj szolgálatunknak őszinteséget. Adj nekünk új kezdetet életmentő húsvéti győzelmedből. Élő Jézus Krisztusom, építs föl minket a romokból húsvéti, élő gyülekezeteddé. Amen.
Kedves ünneplő gyülekezet, hallgassuk meg a húsvéti evangéliumot, a feltámadás jó hírét, úgy, ahogy azt János evangéliumába írva található, a 20. fejezet első 10 verseiben.
A hét első napján korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Előre hajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de mégsem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek.
Kedves testvéreim, a mai ünnepi Isten tiszteleten az elhangzott ige alapján egy kicsit figyeljünk az első húsvét eseményeire, úgy, ahogy azt János evangélista tudósításából hallhattuk. Figyeljünk azokra a nagyon egyszerű szavakra, most amikor így újra hallottam ezt az igét, azt állapítottam meg magamban, hogy mennyire egyszerűek ezek a szavak és mondatok. Ez az egész történet, nagyon rövid, szinte tőmondatokba leírt történet, mégis meghatározták ezek a szavak, ez a történet, az egész világ történelmet. Figyeljünk azokra az emberekre, akik részesei voltak az első húsvéti eseménynek. Figyeljünk rájuk, és próbáljuk meg beleélni magunkat, hogy milyen gondolatokkal, érzésekkel bírtak. És talán, hogyha egy kicsit tudunk figyelni, akkor közelebb jön az egész történet hozzánk. Közelebb jön ez a sok ezer éves, 2000 éves történet, közelebb jön hozzánk modern emberekhez, mert gyakran ez az érzésünk az egész kereszténységgel, kereszténység ünnepeivel, hogy nagyon távoli. Nagyon távoli, régies nyelven írt Bibliában, régen lefestett képeken, amilyen képet most is láthatunk, egy ikont, aztán idős nagyszülők elmeséléséből, nagyon távoli. A helyszín Jeruzsálem, Jeruzsálem határa és az előkelő emberek sírkertje. Talán még meg sem virradt, amikor egy asszony jelenik meg. A Magdalai Mária, Jézus egyik leghűségesebb női tanítványa. De mit keres ez az asszony ilyen korán reggel? Két nappal a mester halála után a sírkertben. Miért ilyen korán jött ki? Van is egy népi bölcsességünk a koránkelésről, és azért idézem, mert nagyon időszerű és aktuális. Ki korán kell, aranyat lel. És értsük most ezt az egész húsvéti történet fényében úgy, hogy ki korán kell, az első odaérkező asszony olyan értelemben lelt aranyat, hogy valami örökké ragyogó, valami romolhatatlan és valami nagyon tiszta dologgal szembesült. Korán kelt, hiszen Izraelben az asszonyok dolga volt, hogy a mindennapi kenyérhez való gabonát, árpát vagy búzát még napfelkelte előtt kis kézimalmukkal megőrüljék. A Magdalai Mária még e munka előtt elindult a sírhoz. Fontosabb volt számára a, mondhatnám úgy is, hogy a kenyérnél, a mindennapi tevékenységek, a betevő megkeresése és elkészítése előtt, hogy a közelébe kerüljön annak a mesternek, aki ugyan már meghalt, de mégis a szívében még ott dobog, és ott van vele együtt. Igen, talált valamit. Talált nem aranyat, hanem az aranynál értékesebbet. Megtalálta a hitet. Korán kelt, mert korán kellett kelnie, de sokkal nagyobb dolgot talált, mint a mindennapi betevő. Mi vezethette a sírhoz? Más evangéliumok elmondják, hogy az asszonyok, amikor húsvét hajnalban elmennek a sírhoz, azért mennek el, hogy illatos kenetekkel megkenjék Jézus testét. János evangélista beszámolójában ilyenről nem hallunk. Mária egyedül megy. Nem visz a beszámoló szerint illatszereket, hanem talán valami belső motiváció, egy belső indítatás az, ami őt elviszi a sírhoz. Talán él benne valami remény, hogy még nincs vége teljesen ennek a történetnek. Talán él benne a remény, hogy hát, ha valami csodálatos dolog lesz ott, hiszen Jézus föltámasztott több embert is akkor, amikor ő a földön járt. Miért ne lehetne az, hogy ő is föltámad? Talán élt benne Jézusnak a szava, visszaemlékezett arra, amikor arról tanította az ő szeretteit, a tanítványait, hogy fel fog támadni. És hogyha ez így van, akkor a többi tanítványok miért nem mentek el? Érdekes a húsvéti történetben, és az ige magyarázók évről évre meg is jegyzik, hogy az asszonyok voltak azok, akik Jézus feltámadásának a tanúi voltak. Minden bizonnyal egy érzékeny lélek, egy érzékeny női lélek talán sokkal jobban be tudja fogadni azt, ami ésszel megmagyarázhatatlan. Akkor is és most is a férfiak talán inkább a rációra, az észre hagyatkoztak. És amikor az értelem határterületéhez értek, ennek az eklatáns példája Tamás, a gondolkozó, akkor nem tudnak mit kezdeni az eseményekkel. A feltámadás történet ezt is elmondja, hogy egy nő, a nők, a tanítványok közül az asszonyok érezték meg és értették meg először, hogy Jézus Krisztus feltámadt, és ők lettek a tanúk. Aztán el lehet mondani Magdalai Máriáról azt is, hogy a gyász őt nem fordította annyira be, hogy ne tudjon kimozdulni. Hiszen a tanítványok más evangéliumi helyekből tudjuk, hogy bezárkóztak, féltek, egyedül voltak. Nyilván ott van ebben az is, hogy féltek attól, hogy ugyanarra sorsa jutnak, mint Jézus. Féltek attól, hogy valami pogrom indul be, aztán először Jézust végzik ki, aztán a leghűségesebb tanítványokat, aztán a többit. Egyértelműen benne volt ez is a levegőben. Éppen ezért összehúzódnak, és amikor az ember összehúzódik lélekben, és nyilván testileg is, amikor az izmai görcsben vannak, akkor nem igen tud reménykedni, nem igen tud kitörni abból a bezárt helyzetből, ami egyébként a gyászoló emberre jellemző. De Mária erőt vett magán, és a gyászban is maradt benne egy kicsike nyitottság, maradt benne egy kis remény. A gyász nyomása volt ezen az asszonyon, súlyosan léptethetett a sírkertben. Amint azonban meglátta az elhengerített követ, teljesen megváltozik Mária a beszámoló szerint. Az elhengerített kő, minthogyha egy lavinát indított volna el. Felgyorsulnak az események. Mária első reakciója nem a merengés vagy a bizonytalan gondolkodás, morfondírozás, elmélkedés volt, hanem azon nyomban futásnak ered. Egyből az érzelmeinek engedelmeskedik. Valami történt. Nem a megszokott dolog várta, nem az a kép várta, amire számított, nem egy lepecsételt sír, ahol esetleg leülhetett volna és pityereghetett volna, sirathatta volna Jézust, hanem a nyitott sír várta. És nem gondolkodik, hanem érzelmekkel, talán vegyes érzelmekkel teli baktató asszony most rohanni kezd. Ő volt az első, aki ezt megtette. Azt láthatjuk, hogyha elképzeljük ezt a jelenetet, vagy bizonyára láttunk már filmen is Jézus feltámadásáról jeleneteket. Az asszony lassan megy a sírhoz, és amikor meglátja a nyitott sírt, hirtelen felgyorsul, mintha valami erő áradna bele. Igen, ez a reménységnek az ereje, hogy igen, visszafordulhat az, ami végleg elromlott. Visszafordulhat az, amit ők már eltemettek nagypénteken. Megfordulhat valami. Megváltozhat valami. Valami olyan, amiről azt gondoljuk, hogy soha az életben nem fog megváltozni. Valami olyan, amire egy hatalmas követ már ráhengerítettek. És igaz ez az ember életre is, hogyha a feltámadást a saját életünkre vonatkoztatjuk, e világban megélt életünkre. Vannak dolgok, amiről azt gondoljuk, hogy vége, nincs tovább, befejeződött, vagy esetleg egy problémáról az, hogy nincs megoldás, el kell szenvedni, és annak a nyomása alatt kell élni, azonban Magdalai Mária esete megmutatja nekünk, hogy akik Jézushoz kapcsolódnak, azok számára van megváltozási lehetőség. És akármennyire is hatalmas, több mázsás volt az a kő, elhengerítette valaki. Ugyanígy a mi életünkben is az Isten munkálkodhat így. Elhengeríthet hatalmas köveket, eltemetett érzelmek, eltemetett élmények, súlyos válságok, konfliktusokról. Elhengerítheti a követ, és kiszabadulhat mindaz, ami bennünk van, és mi is megtelhetünk erővel és dinamizmussal. Csodálatos bölcsességgel került Jézus feltámadása a Páska ünnepé után, a tavaszi ünnepkörbe, amikor ez a felülről és alulról jövő hatalmas dinamizmus és erő a természetben látható. Felülről a napfény formájába, és alulról a tápanyag és a víz formájába kibomlanak a növények, és ugyanígy bomlik ki Magdalai Mária is, ugyanígy nyílik ki az ő hite is, és nekünk is ugyanígy kell kinyílni. A húsvét, a tavasz erre figyelmeztet bennünket. Fut tehát ez az asszony, tele erővel, dinamizmussal. Fut vissza a tanítványokhoz. Nem akarja magába tartani mindazt, amit megtapasztalt. Fut Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, aki szemtanúként írja le, hiszen Jánosról van itt szó. Felhangzik ajkáról az első, de még eléggé burkolt húsvéti igehirdetés, amely valóságszerűen egyszerű. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Nincs ott a sírban. Nem mondja meg, hogy kivihette el, hiszen ő még nem gondolkozott az egész eseményen, csak rohant. Nem állít föl elméleteket, csak a tényt állapítja meg. Nem tudjuk, hogy hova tették. Olyan ez, mint egy gyermeki felkiáltás, amikor a gyermek nem találja a játékát, és megy oda a szülőkhöz, hogy nincs meg, valaki elvitte. És nincs benne az a felnőtti előfeltételezés, hogy biztos te voltál az, vagy biztos így és így történt. Nem konspirál Magdalai Mária sem, csak megállapítja a tényt. Mennyire hiteles ez a magatartás. Mennyire hiteles az a magatartás, amely a tények alapján tájékozódik, és nyitott arra, hogy az Isten vezesse a gondolatait. És a lavina, amelyet az elhengerített kő elindított, tovább gördül, és a két említett tanítvány, Péter és János is, megtelik erővel, és ők is kimozdulnak a gyászból, fizikálisan is, nem ücsörögnek és lehajtott fejjel gubbasztanak, hanem ők is futni kezdenek, szaladnak. Húsvét hajnal tele van szaladó emberekkel. Biztos nem csak üres fecsegésnek tartották mindezt, mert ők is futni kezdenek. Az akkori világban is, sőt, még inkább megalázó dolognak tartották azt, ha valaki futni kezdett. Méltóságon aluli volt, hogy ilyen dolgot végezzen valaki. Futnak a tanítványok, mert ők is bizonyára szeretnék látni mindazt, amiről Magdalai Mária beszélt. János ér előbb oda, aztán megvárja a rangidős Pétert, hogy együtt láthassák meg, hogy mi is van a sírba. Azt olvashatjuk, hogy benéztek a sírba, és hittek. Honnan tudhatja? Hát azért tudja, mert ott volt. Benézett János a sírba, és hitt. Bár még talán ők sem értették az írásokat, de nem volt ott Jézus, és hittek. Az üres sír olyan nagy hatással van rájuk, hogy hisznek egyből Jézus feltámadásában, és egy kicsit ők is asszonyi lélekké válnak itt. Nem hezitálnak, nem keresnek, nem magyarázkodnak logikus elméleteket, nem vádolnak senkit a test ellopásával, ez a hit lényege. Mai reggel, amikor igehirdetésre készültem, egy liberális teológusnak a könyvét olvastam a feltámadásról, és sugárzott belőle a hitetlenség, amely megpróbál magyarázni mindent. Minden betűt a Szentírásba. Megpróbálja bebizonyítani azt, hogy az egész csak emberi konspiráció és kitaláció a nép butítására. Igen, a nem hívő embernek csak ennyi a húsvét. Csak ennyi az egész vallásosság. Összekoholt elmélet, amellyel majd a népet butítják. a nem hívő ember számára. A hívő ember számára meg egészen más ez az élet. Ez a hit lényege. Látva a jelet, nem elsiklani felette. Megérezve valamit, nem azt mondani, hogy én ezzel nem foglalkozok, hanem elgondolkozni, és minden értelem és minden emberi gondolat felett megérteni azt, amit az Isten el akar mondani. A mesterbe vetett bizalom most beteljesedik, és látják az üres sírt, és érzik, hogy ezzel az üres sírbarlanggal egy új történelem kezdődik. Új történet az ő életükben, és a világ történelemben, és a lavina tovább gördül. Tovább gördül, mert ahogy végigolvassuk az evangéliumok utolsó fejezeteit és az apostolok cselekedeteiről írt könyvet, aztán, hogyha belelapozunk az egyháztörténet könyvekbe, akkor láthatjuk, hogy emberfeletti módon megmagyarázhatatlanul terjed a Jézusba való, Jézusba vetett hit. A feltámadás indította el ezt a lavinát. Ugye nem lett volna feltámadás, akkor az egész kereszténység egy üres és hiába való próbálkozás lett volna. Igen, és ennek a lavinának a végén itt vagyunk mi is. Itt vagyunk mi is, akik hétről hétre összegyülekezünk a templomba, akik évről évre megünnepeljük a húsvétot, évről évre elmegyünk a tanítványokkal lélekben ehhez a sírkerthez, ehhez a sírhoz, és évről évre reménység szerint jobban hiszünk, és jobban bízunk az Istenben. Igen, húsvét ezt jelenti a mi számunkra, egy történetnek a részesei lenni. Egy történet, amely elindult, csak nem 2000 évvel ezelőtt, és egy történet, amelyik meg fog érkezni valahová. Ez a mi biztos hitünk. Nem csak úgy élünk a világba bele, hanem határozott célja van mindennek, amit teszünk egyházi és egyéni szinten egyaránt. Aztán a húsvét, a sírba tekintés elmondja évről évre azt is, hogy bele kell nézni a saját barlangjainkba is, azokba rejtett zúgaiba az életünknek, amelyek sötétek, amelyekbe talán nem ismerünk belenézni. Lehet, hogy János is azért várta meg Pétert, mert félt. Gondoljunk bele, ki mer belenézni egyedül egy sötét kriptába. Nem nagyon. Gyermekkoromban emlékszem, egy elhagyott temetőbe játszottunk gyakran, és volt egy kripta, aminek körülbelül egy 20 centire le volt szakadva a fedlapja. Senki nem mert oda menni, senki nem mert belenézni. Ilyen nehéz volt belenézni Jézus sírjába, és ilyen nehéz belenézni azokba az életszegmensekbe, amelyeket rejtegetünk, és amelyek mégis ott vannak belül, és örülnek. Az üres sír tehát hatalmas jelentőségű. Nagy jelentősége volt a két tanítványnak, és számunkra is hatalmas jelentőségű. Ezen nyugszik a mi hitünk, ez adja meg az értelmét keresztény hitünknek, ahogy Pál apostol is erről tanít, hogyha Krisztus fel nem támadta halottak közül, akkor hiába való a prédikálásunk, és hiába való a hitünk. Ha nem hiszünk ebbe, akkor ki lehet dobni az egészet. A feltámadásba vetett hit nélkül nem működik a kereszténység, és éppen ezért a legnagyobb ünnepünk a húsvét. Adja Isten, hogy tudjuk ezt leginkább személyesen magunkévá tenni, tudjunk így megújulni itt az újjászületés évszakában, megújulni ebben a húsvéti ünnepkörben, amelyben minden a megújulásról szól, a népszokásoktól elkezdve az ételeken keresztül, a locsoló versekig. Próbáljuk mindennek az értelmét megtalálni oly módon, hogy az üres szokások helyett hittel megélt szokásokat tartsunk meg. A tanítványok a történtek után hazamentek. Hazamentek, de már nem futnak, hanem húsvéti hitükkel a tarsolyukban, egy kicsit lenyugodva, nem teljesen, de már sokkal nyugodtabban, várják az eseményeket. Egy hatalmas nagy bizalom érződik ebben. Kezdenek megnyílni, kezd a jég feloldódni. A görcsök kezdenek feloldódni a gyászoló tanítványokba. Lehet, hogy mi is görcsökkel, problémákkal, nehézségekkel indultunk neki az ünnepnek. Adja Isten, hogy az Úr Jézus ereje, amely futásra készítette ezeket az embereket, és növelte az ő hitüket, működjön a mi életünkbe is. És tudjuk ezeket a görcsöket az ő erejével feloldani. Tudjuk a feltámadás örömével tovább lépni a mi életünkbe. Adja meg a minden kegyelemnek Istene ezt nekünk, hogy amikor kilépünk a templomból, kilépünk majd holnap az ünnepkörből, akkor vigyük magunkkal azt az örömet, azt a reményt, azt a szeretetet, amelyet húsvétkor kaptak a tanítványok, és kaptunk mi is, mai, modernkori tanítványok. Amen. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, hálát adunk azért, hogy a te halálod és feltámadásod előttünk lehet a Bibliában. Köszönjük, hogy bizonságtévő emberek, hívő emberek sokasággal átadhatta nekünk, és kegyelem az, hogyha mi is beszélhetünk erről. Megvalljuk Istenünk, hogy sok minden van az életben, ami nem a feltámadásról, nem az életről szól, nem arról szól, hogy van újrakezdési lehetőség, nem arról szól, hogy van olyan hatalom és olyan erő a világon, amely emberfeletti módon megtart és hordoz bennünket, hanem pontosan az ellenkezőjéről, a lefelé húzásról, a rombolásról, a széttöredezettségről szól. Úr Jézus Krisztus, add, hogy tudjunk olyan békekövetek lenni, akik megélik mindezt a hétköznapokban, és így tudjunk saját életünkben is felépülni, hitünkben megerősödni, mert te vagy az, akitől mindezt várhatjuk, és te tudjuk és tapasztaljuk, hogy meg is adod a mi számunkra. Így áld meg mindannyiunkat, áld meg további ünneplésünket, és légy jelen velünk, nem csak az ünnepek, hanem majd a hétköznapok alkalmával is. Amen. Mondjuk el együtt az Úr imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.
Áldás békesség, sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a gyülekezetben, és hát a prédikáció után azt hiszem, hogy mindannyian elcsöndesedhetünk, és egy kicsit elgondolkozhatunk azon, ami majd a most következő színdarabban, színjátékban előadásra kerül, hogy mi is történt, mi is történhetett valójában 2000 évvel ezelőtt a krisztusi Jeruzsálemben. Ma délután annak járnánk utána, ebben a képzeletbeli riport keretében, hogy mi mehetett végbe az első húsvétkor a tanítványok életében. Hogyan is élhették meg a feltámadott Úrral való találkozást, hogyan is élhették meg a saját hitüket, és végül, de nem utolsó sorban, hogyan akarták küldetésüket beteljesíteni. Kit is kérdezhetnénk meg, hogyha nem az ő saját tanítványait, ez lenne a leghitelesebb. Ha jól látom, éppen Péter közeledik. Szép jó napot, Péter! Megpróbálom elkapni egy interjú erejéig.
Maga meg kicsoda? Ellenség? Vagy barát?
Mindegy. Elvesztünk. Mindenki gyűlöl minket.
Essék, éppen Jézus királyságáról próbálok egy...
Királyságáról? Hát nem hallotta. Tegnap történt a Gecsemáné kertben. Oda mentünk Jézussal imádkozni. Azaz, hogy ő imádkozott, mi pedig elaludtunk. Egyszer csak fegyveresek jöttek, és elvitték Jézust. Én próbáltam őt megvédeni a kardommal, de megállított. Azt mondta, angyali seregek megvédhetnének, de Isten akarata szerint ennek most így kell történnie. Nem értem, olyan csodálatosan indult minden. Most mennem kell, látni akarom, mi történik vele.
Egész kezd nagyon izgalmassá válni. Jó lenne egy másik tanítványal is találkozni. Ő is mindig Jézussal volt, szerintem az ő neve Júdás.
Jó napot kívánok, jól mondta, hogy vele voltam, ugyanis már nem tartozom hozzá.
Miért? Ön talán nem hívta el tanítványának?
Igen, ez így volt, de most már ennek mind vége.
Miért gondolja így? Ön szerint ennyire kilátástalan lenne a jövő?
Vártunk egy királyt, aki elég hatalmas, bölcs és erős ahhoz, hogy megszabadítsa Izraelt. Erre kaptunk egy szolgát, aki még a lábainkat is megmosta, és minket is állandóan alázatra és megbocsátásra intett.
Miért ön szerint a megbocsátás nem az újrakezdés feltétele, aminélkül minden kapcsolat zátonyra fut? Nem úgy gondolja, hogy mindnyájunknak szüksége van a megbocsátásra?
Azért a megbocsátásnak is kell, hogy legyen egy határa, különben hová lenne az igazság? Visszatérve erre a királyság dologra, én úgy gondolom, hogy egy igazán erős kezű uralkodóra lenne szükségünk. Ezért is árultam egy Jézusnak főpapoknak. Jobb pontot tenni ennek a mozgalomnak a végére.
Nem lehet, hogy Jézus egészen másra gondolt, amikor Isten országáról szólt?
Hát, most, hogy mondja, eléggé megdöbbentő volt az a beszéd. Végigfut a hátamon a hideg, hogyha visszaemlékezem. Boldogok azok, akik szenvedést és üldözést kénytelenek elviselni Isten igazságáért.
Jól mondja, jól mondja. Mennyire nehéz is megtalálni az igazságot, vagy csak a saját igazamat?
Én nyomorult ember, ártatlan miért árultam el.
Júdás elfutott. De szeretnék még találkozni egy másik tanítvánnyal is. Talán ő, igen, ő János. Szép jó napot, János.
Jó napot kíván.
Miért ilyen szomorú vagy csak olyannak tűnik?
Szörnyű dolog történt a mesterrel, a főpapok gonosztevőnek mondták őt pedig hát sohasem vétkezett. Mindenképpen bizonyítani akarták a bűnösségét a helytartó előtt, hogy halálra ítélje őt.
Mégis igaz lenne ez a hír?
Igen, igen, én is ott voltam a főpap udvarában, mindent hallottam és láttam. Pedig olyan szépen indult minden. Mi azt gondoltuk, hogy ő lesz az a király, aki helyreállítja Izraelbe a királyságot. Olyan dicsőségesen vonult be Jeruzsálembe, az emberek rajongtak érte, és most minden, mintha szerte fosztani látszana. Olyan ez, mint egy rossz álom.
Nem beszélt önök meg korábban a jövőről, hogy mi is fog vele történni? Hát azért 3 évig mégiscsak vele voltak.
De igen, egy pár napja mondta, hogy meg kell halnia, és korábban is beszélt erről, és most elmondta, hogy milyen halállal kell meghalnia, de mi ezt akkor fel se fogtuk, nem is értettük, nem tudtuk ezt elképzelni, olyan távolinak tűnt az egész.
Hát számomra sem elfogadható gondolat, hogy Isten országát alapvetően egy halott király állítja majd helyre.
Nos, az utolsó vacsorán, amikor együtt vacsoráltunk vele, azt mondta, hogy az ő vére az atyával kötött új szövetség vére, amely sok emberért kiontatik a bűnök bocsánatára. Jézus nagyon szeretett minket. Az Isten szeretett.
De akkor mi az igazság? Hogyan is alakul tovább ez a drámai történet? Ugorjunk egy picit előre az időben, és menjünk be, nézzünk be Jeruzsálem falai közé, ahol kérdezzük meg a járókelőket, hogy mi is történik valójában.
A városban mindenki arról beszél, hogy ellopták éjszaka Jézus holttestét.
Ez nem lehet igaz, hisz rettegtek a félelemtől, sőt katonák őrizték a sírt.
Ha annyira őrizték volna, akkor nem aludtak volna el.
Ugyan nevetséges rájuk fogni, hiszen az életükkel felel azokért, akik rájuk vannak bízva. De azt is hallottam, hogy a lepedők, amelyekben Jézus testét üngyölték, ott maradtak a sírban. Ha ellopták volna a testet, nyilván a lepedőket is magukkal vitték volna.
Hát akkor mit gondoljunk tehát? Jézus halott vagy él? Egy női tanítványa közeledik Mária Magdolna.
Jézus él, feltámadt a halottak közül.
Miről beszél, honnan gondolja?
Láttam az üres sírt, az angyalai is mondták, sőt, Jézussal is találkoztam.
Valóban feltámadt. Én és János láttuk az üres sírt, és találkoztunk is a feltámadt Krisztussal. Az Úr akarata volt a halála, de a feltámadása is, azért, hogy Istennel egy közösségben élhessünk örökké.
Aki tehát Jézus követője, az nem hal meg?
Igazából, aki az Úr Jézust Urának vallja, és ezt megvallja az emberek előtt, az feltámad a halálból, és mentesül az ítélettől. Szóval annak örök élete van, igen.
Hát ez eddig rendben van, de hol van most Jézus? És mikor kezdi meg az uralkodását?
Jézus megdicsőült testben az atyához ment, hogy helyet készítsen az ő tanítványai számára, és ránk bízta azt a feladatot, hogy elvigyük az emberekhez az örömhírt, hogy tanítsuk őket Jézus szeretetéről, életéről, haláláról és feltámadásáról. És ő azt akarja, hogy minden ember halljon róla és az atyáról.
Elég felkészültnek érzik magukat ehhez a borzasztó nagy küldetéshez?
Az Úr Jézus Krisztus azt ígérte, hogy velünk lesz minden nap, és hogy minden hatalom az övé. Testileg ugyan nem látjuk, de szent lelke vezet, erősít majd minket. Nem a mi feladatunk meggyőzni az embereket, azt majd a szent lélek elvégzi. Mi csak maradjunk benne, mint szülőtől a szülőveszőben, és adjuk tovább üzenetét és szeretetét.
Alapvetően láthattuk hiteles tanúk beszámolói alapján, hogy mi is történt a feltámadt Krisztussal. Nagypénteken meghalt, és utána feltámadt. Viszont ez felelősséget is ró ránk ebben a közösségben is. Elgondolkozunk-e az ő feltámadásán, és élünk-e azzal a kegyelemmel, melyet tulajdonképpen ő ad nekünk.